Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Ebben a hónapban a Mária Rádió kiemelten foglalkozik a tekintély megjelenítésével, tiszteletével, hiszen mondjuk ki, egy tekintély vesztett világban élünk. Nagyszüleinktől, szüleinktől, de még a mi idősebb korosztályunk is tud arról mesélni, hogy hogyan neveltek bennünket a tekintély tiszteletére, hogy egy tanárnak, egy papnak mindig igaza volt, és megtanultuk otthon a szüleink tiszteletét is. Nagyon sokan magázták még a szüleiket, nem is tegezték. Nem tudom, hogy ez jó volt-e, de én úgy gondolom, hogy nagyon tudok tisztelni tekintélyt, mind a mai napig, és életem egyik meghatározó, kiemelt figurája volt Albert Schweitzer, aki szintén egy nagyon híres paptanártól, Turcsik Gyuritól hallottam, akkor nem lehetett Albert Schweitzer nevét hallani, és az írásait mind a mai napig követem, és egy meghatározó figurája. De hát nekünk keresztényeknek azért Jézus Krisztus mégiscsak egy olyan tekintély, akire nagyon nagy tisztelettel tanuljunk meg felnézni. Gond van a mai korosztálynak, a mai fiataloknak a tekintéllyel, nem tisztelik a tekintélyt, és nem is tudják egyáltalán, hogy mi az. Pécsi Ritától, hálandó beszélgető partneremtől kérdezem, hogy honnan származik egyáltalán a tekintély tisztelete, és kit tekint egy mai ember, vagy kit tekinthet egy mai ember tekintélynek, honnan ered a tekintély tisztelet?
Igen, erről nagyon örülök, hogy felvette a Mária Rádió az ilyen tematikus műsorai közé, mert inkább ma már a tekintély, már csak a szó is ilyen gyanús. Tehát én azt fájlalom, hogy már nem is vágyakozunk utána. Tehát, hogy felnőtt egy-kettő generáció már, talán nem is egy, akinek, hogyha a tekintély szót emlegetjük, akkor jaj, tekintélyelvű nevelés, jaj, tekintély. És tulajdonképpen úgy megsavanyodott, elkopott, kiüresedett ez a szó is, vagy hát a fogalom nyilván, ami mögötte van. Pedig azt lehet mondani, hogy még a magyar szó is nagyon szépen hordozza, hogy akire jó rá tekinteni, tehát akire szívesen tekintek, és amikor egy ilyen érzelemmel telített kapcsolatban valakinek az életére, a működésére, a hétköznapjaira, a szavaira, a tetteire rá tekintek, akkor ezzel együtt beemelem magamba azt az érzésvilágot, azt a világképet, stb. Tehát nevelődök. Ráadásul azt látjuk, hogy ugye a gyerekek érzelem és cselekedet vezérelt lények. Tehát amit jól átéreznek, meg amit együtt tudnak cselekedni, az beépül. Na most, hogyha nincs ilyen elöljáró, tehát számos ilyen fogalmunk van, ami mutatja azt, hogy szükség lenne a tekintélyre, de nagyon-nagyon kár, hogy magának ennek a vágyakozását is így kiírtottuk. Na most maga a tekintély azt jelenti, hogy befolyás, tehát autoritás, és ez nem egy valami rossz dolog, tehát hogy tudok alakítani egy másik szemét, és felnőtt között is nyilván nagyon szépen kialakulhat. Tehát ez nem egy negatív szó, hogy maga a tekintély. Na most egy kis képpel szívesen kezdeném, nagyon sokszor eszembe jut ez, Barsi Balázs emlegeti a nagyszüleinek a példáját, akikről azt meséli, hogy amikor otthon járt a nagyszüleinél, papként már, pedagógusként is, ritka volt az a nap, hogy ne emlegették volna az áldott Kovács igazgató urat. És azt mondja, hogy ez a Kovács igazgató úr, ez tulajdonképpen 6 évig tanította őket, kántortanító volt az életükben, úgyhogy hát kisgyerekkorukban, ugye? És 80 éves korúban kicsordul a könnyük, hogyha az áldott Kovács tanító urat vagy igazgató urat emlegetik. Sőt, azt is így felidézi, hogy ha szépen prédikált, akkor azt mondták neki, hogy fiam, ez olyan mise volt, mintha a Kovács igazgató úr orgonált volna. Tehát egy ilyen mércévé válik a tekintély. Na most ezen érdemes elgondolkozni, hogy valóban van-e a mai embernek ilyen mércévé vált személyiség kapcsolata, akire ilyen nagyon szívesen rátekint, és azt lehet mondani, hogy évtizedek távolából is kicsordul a könnye, ugye inkább csak azt mutatja, hogy még az érzelmeit, a teljes személyiségét képes megmozdítani. Tehát elképzelem, hogy ez a nagymami, amikor főzött egy paradicsomlevest, akkor azt ahhoz hasonlította, hogy volt-e olyan, mintha a Kovács igazgató orgonálta volna. És ezt keresjük. Na most ezzel szemben egy nagyon érdekes hát jelenségre is felfigyelhetünk, hogy már a külső tekintély is lerombolódott. Tehát ez egy belső tekintély, majd később beszélünk róla, hogy mi az, hogy belső tekintély. De a külső tekintély ez a pozícióval járó. Amit éppen említettél, hogy valaki hordoz egy pozíciót, hordoz egy feladatot, hordoz egy küldetést, és ez maga tekintélyt parancsol. Tehát ilyen a pap, ilyen a pápa, ilyen a szülő, ilyenek az idős emberek, ugye,
hogy már megmondta,
egy jó tanár mindenképpen, tehát, hogy ugye, mert az öreg megmondta, hát az öreg is megmondta, érted, mert apám ezt megmondta. Na most ez, lehet látni, hogy ez már szintén ilyen vicc kategória, hogy mit, hát most ő ennyi idős, én meg ennyi vagyok, és így járt, és kész. Tehát ez a külső tekintély maximálisan lerombolódott, tehát ebből tényleg semmi nincs. Semmi nincs, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a jó Istennek sincs tekintélye. Látjuk azt, hogy megtépezze az, hogy most a római pápa mit mond, hát azt mondjuk nagyon-nagyon szomorúan is, és nagyon világosan lehet látni, hogy mindenkit lehet szétszedni, mindenkit lehet letaposni, mindenkit lehet egyszerűen csak lenézni, és hát ez semmi. Na most ezzel együtt azt látjuk, tehát a szakirodalom úgy mutatja, hogy ez a az a szaktekintély, amelyik mondjuk például a szakmában jelentőset alkotott, vagy sokat tud, az még mindig egy kicsit tartja magát. De érdekes az is, hogy az is csak körülbelül egy ilyen 20%-nyira, mert abban a pillanatban, hogy közelebb kerülsz hozzá, és ugye ma már minden nyilvánosságra kerül, és sokkal, hogy mondjam, közkeletűbb, vagy közismertebb egy-egy embernek az élete, ahogy közelebb kerülsz hozzá, és akkor látod, hogy hát azért vannak foltok itt az életén, itt meg ott, és akkor az is lerombolódik. Tehát arra is azt mondja, hogy ez csak ne dumáljon. Persze nagyon sokat tud, de hát azért nézd meg. És ott van az a de hát azért kész, és már rombolódik, olvad el ez a tekintély is. Tehát azt mondjuk, hogy sírhatunk azon, hogy elmúlt ez a külső tekintély, tényleg el is múlt, de ilyenkor tényleg, hát Kenterik, hogyha sokszor mondja, hogy nem érdemes azon károgni, és azt nyalogatni, hogy jaj, ez már miért nincs, és térjünk vissza a múltba, nem tudunk. Nézzük meg azt, hogy mit akarhat Isten ezzel mondani. Tehát mire hívja fel a figyelmet, és milyen nagyobb jó származhat ebből? És már is, hogyha beljebb megyünk, az a nagyobb jó származhat, hogy elkezdünk figyelni arra, hogy ne a külső tekintély szerint váljon valaki tekintélyé, vagy keressünk magunknak ilyen előjárót, hanem az a bizonyos belső tekintély, az honnan származik. Tehát erre próbáljunk meg. Na most, hogyha erre egy kicsit elkezdünk kutakodni, akkor megint egy érdekes jelenséget látunk, hogy például megfigyelünk tekintély személyeket, akiket sokan követnek, akiket sokan szeretnek, akiket elismernek, még haláluk után is, mint hogy Albert Schweitzer, hogy sose találkoztunk vele, és mégis itt él a családunkban, a szívünkben, a gondolatainkban, és hogyha sokat foglalkozunk vele, akkor a cselekedeteinkben, stb. Hogy honnan származik ez? És akkor sokan úgy vannak, hogy megnézik ezeknek az embereknek a magatartását, és akkor mit tudom én, valaki egy ilyen nagy lendületes, nagy hangú, nem tudom én mi, akkor elkezdi ezt utánozni, és volt egy ilyen vezető kollégám, hihetetlen, mert biztos, hogy valami ilyen mintát látott, de olyan nem jól állt neki, és annyira nem volt az ő személyiséges, szinte nevetségesé vált, hogy megpróbált úgy viselkedni, ugye, mint ez a tekintély személy, úgy húzta ki magát, erősen, erőteljesen, présett hangon beszélt, gondolom az a másiknak, gondolom nagy hangja lehetett, stb. És nem jött meg a tekintély. De ismerünk olyan tekintélyeket is, akár egy Gandhi, vagy nekem is volt egy tanítónéném, hát annak egy hangos szava nem volt, de ott abban az osztályban egy pisszenés nem volt, és ahogy így visszaemlékszem, már nem is él, de azokra a tekintetére, meg egyáltalán ahogy ő tudott mindannyiunkat irányítani, vinni, segíteni, adott esetben fegyelmezni, És tényleg azt mondom, hogy de még az egész jelenség is egy ilyen törékeny, kis vékony nő volt, és egy nagyon halk hangja volt. Na most akkor most ezt próbálja valaki utánozni, hogy szépen törékeny, vékonyan halkan, hangos, és nem sikerül neki, tehát nem lehet külsőségekben megfogalmazni. Vannak, mindenki a habitusához mérten, ugye használja, mit használ? Azt a belső erőt. Tehát a tekintély, azt látjuk egy nagyon, nagyon jó összefoglalását és egy nagyon sűrített megfogalmazását tanultuk ebbe az organikus pedagógiába Tilman atyától, Kentenich atyától, hogy a tekintélynek tulajdonképpen három nagyon erős belső összetevője van a belső tekintélynek, az erő, a hitelesség, majd erről talán később beszélünk, és a bizalom. Tehát ezek nélkül nem jön létre belső tekintés. Ezek közül is talán a legkevesebbet hangoztatott és a legkevesebbet érzékelt, vagy értékelt dolog, ez az erő. Honnan jön egy tekintély szeméből az az erő, hogyha akarja, akkor az egész társaságot az ujja köré csavarja, ha akarja, akkor megindítja őket, és lehozzák a csillagokat az égről, ha akarja, akkor életmódot változtatnak, nem tudom én, tényleg komoly elhatározásokat tesznek, és tevékenyen meg is akarják valósítani. Most ez hogyan alakul ki, ez az erő? Most nagyon nehéz így az elején megfogalmazni, de azt hiszem, hogy jól körül lehet mégis járni. Tulajdonképpen az erő, ez egy különleges féle szeretés. Tehát egy szeretet, csak kár, hogy a szeretet fogalma is már egy kicsit úgy ellaposodott, hogy egy ilyen szimpátiát értünk rajta, vagy egy ilyen nagyon, nagyon kedvességes érzés, de ez nem az, hanem ez egy úgynevezett erős szeretet, ami éppen a konfliktusban mutatkozik meg, akkor növekszik, tehát egy növekedésre képes erő, hogy azt mondom, egy konfliktusban ugye akkor válik kétségessé, hogy van-e egy tekintély, aki ezen át tud segíteni, amikor összeütközünk, tehát amikor szépen szimpatizálunk egymással, akkor nem sok tennivalója van a tekintélynek. De amikor úgy arra kell rábírni, hogy te figyelj, ez így nem jó. És akkor ez az erő. Na most ez az erő, azt lehet mondani, hogy ebben a konfliktusban még csak növekszik, hogy azt mondom, hogy nem tágítok, nem veszem fel ezt a kesztyűt, hogyha te így beszélsz velem, akkor én nem. Tehát ez nem olyan nagyon nagy dolog, de például higgadt maradok egy konfliktusban, óriási erő persze, és mozgósítom azt, hogy én érted vagyok itt, és szeretném, ha te növekednél. Tehát, hogy ezt megérzi azt, hogy azt akarom, hogy jobb legyél. Azt akarom, hogy jobb legyen neked. Tehát nem én valamit akarok átvinni rajtad, meg a tananyagot átnyomni, meg a szülőként, hogy rend legyen. Tehát nyilván nem ez a cél, hanem az, hogy te növekedjél. Na most, akiben ilyen szeretés van, tehát ilyen akarat, egy ilyen vágy, és egy ilyen odafordulás, azt az ember nagyon erősen megérzi. Ezzel már a társas intelligencia nagyon intenzíven foglalkozik, még mérni is lehet, így szoktuk fogalmazni, hogy ennek az embernek kisugárzása van. Abszolút. Tehát érzem a közelébe az, hogy ennek kisugárzása van. Tehát jó a közelébe lenni. Tehát egyszerűen egyébként azt gondolom, hogy akinek nem volt ilyen embere az életében, az valamilyen szinten szinte sérült, vagy most így mondom, fogyatékkal él.
Igen, fogyatékkal, mert hiánya van.
Hiánya van. Igen, és nem sikerült rákapaszkodni valakire, de akinek csak volt, mert azért sokaknak mégiscsak volt egy ilyenje, vagy egy-kettő ilyenje, nem kell ebből sok, de egy-kettő biztos kell, akire érezted az, hogy nem adott neked fizetésemelést, nem léptetett elő, nem dicsérgetett agyon, mert nem tudom, hogy mit csinált, de jó volt vele. Tehát ahogy Teréz anya mondja, senki ne távozzon úgy tőled, hogy ne váljon jobbá, mint előtte volt. Hát ez az a kisugárzás. Miért? Eljöttek Teréz anyához, és segített meghalni, vagy mi? Tehát mit adott nekik Teréz anya semmiből? Azt, hogy jobbá vált, amikor elment, mert jó volt vele együtt lenni a kisugárzásában, részesült. Na most ez az erő, majd beszélünk arról is, hogy mozgósítjuk ezt az erőt, csak egyébként érdemes lenne megkeresni magunkban, és ezekben a tekintély személyekben. Ezt az erőt. Ez a kisugárzás, ez a személyes találkozásban olyan pecséteket is nyom le az idegrendszerbe, vagy hagy, olyan nyomot hagy az idegrendszerbe, tehát olyan, Hát ez élmény, tehát ez érzelemmel telített élmény, tehát ez egy olyan kapcsolódás, amelyik az idegrendszerünkbe egy maradandó nyomot hagy, és hogyha ez többször megtörténik, például egy szülővel, egy tanárral, egy pappal, egy baráttal, egy elöljáróval, vagy egy valakire, akire egy többször rá tudtunk kapaszkodni érzelmileg is, tehát egy ilyen azonosulási folyamatban, az ezeket a nyomokat meghagyja, és ennek olyan érdekes következménye is van, hogy később, amikor már nem vagyunk együtt, nem találkozunk ennyit, és rágondolok erre a személyre, ugyanezek a folyamatok indulnak el a testemben is. Tehát az a motiváció, az a lelkesedés, ami akkor úgy elkapott, hogy jó volt vele lenni, ez rágondolva is elindul. Tehát ez annyira gyönyörű, én ezt tényleg azt lehet mondani, hogy majdnem naponta megköszönöm a teremtőnek, hogy ilyen érzékenységgel ellátta az embert. Ugye ettől van az, hogy vannak olyan támasz embereink, akik lehet, hogy már nem is élnek közöttünk, lehet, hogy sok kilométerre arrébb élnek, lehet, hogy sok éve nem láttuk őket, és még mindig dolgoznak bennünk. Például ez a tanítónéni, akit említettem az előbb, ahogy felidéztem már a kis lényét, meg minden, magamban is éreztem a szelítségét, az erejét, a mindenét, és ezt tudtam mozgósítani. Tehát ez működik. Na most éppen ezért érdemes ránézni erre, tehát első pontként azt gondolom, hogy érzékeljük azt magunkban, hogy igen, van ilyen ember. Igen, létezik ez a kisugárzás. Igen, ez mozgósítható, ez engem is megérintett már, és ez a másik szemét egyszerűen beindítja, megindítja, erőt ad, tehát tovább tudja adni. Jó, hogyan lehet ezt magunkban megeleveníteni? Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem magától hat, mert sokan érzik azt, hogy igen, van ilyen személy, én is ilyenné akarok válni, de hát ennek sikerül, nekem meg nem, meg másoknak nem, hát akkor úgy látszik, ez csak ilyen adomány. Nem, ez is egy készség, hogy ezt az erőt magunkba összegyűjtsük és mozgósítsuk. Ezt Tilman atyától tanultam, nagyon, nagyon szép lelki gyakorlata, vagy nem tudom, milyen képzése volt annak idején, annak a tantestületnek, amit vezettem, és pont éppen a tanároknak akarta átadni ezt a tekintély személy, miből növekszik témát, és akkor ő fogalmazta meg, hogy például az első fázisa ennek a megelevenítésnek, hogy oda kell fordulni hozzá. Tehát ki kell lépni magamból. Tehát olyan tekintély szemét még nem láttál, aki amikor rád figyelt, akkor közben más csinált. És ezt nagyon sokan elmondják, ezekről a nagy emberekről, akiket még innen is tekintének nézünk, ugye, hogy lehet, hogy nem sokáig találkoztam vele, de az a 3 perc, amíg vele találkoztam, az csak az enyém volt. És hogy ki tudod, hogy annyi dolga volt, meg annyi tennivalója, meg annyi ismerőse, meg annyi szenvedése is akár, vagy annyi leterheltsége, tehát betegsége is akár. De amikor találkoztam vele, az enyém volt. Tehát ez a kilépek magamból, és odafordulok hozzá, de nagyon. Ugye ezt szokták mondani kitüntetett figyelemnek, később már feldolgozták gyerekek felé, és minden. De ez mindenestől, tehát amikor belül is kilépek magamból, tehát nem úgy van az, hogy jóval leülök veled beszélgetni, de közben úgy jár az agyamba, hogy elmegyek még, veszek majd tejfölt, és majd a gyerekeknek igen, és akkor majd vagy beírom a naplót, ugye tanár, tehát nem, hanem akkor tényleg odafigyelek rá, a szemkapcsolattól kezdve a gesztusaimban minden, jó, de ez mivel jár? Ez azzal jár, hogyha teljesen odafordulok hozzá, és kilépek magamból, és éppen van egy konfliktus, mert ugye, akkor még jobban látom a nehézségét, és még nehezebb lesz. Tehát akkor, hogyha eddig pimasznak láttam azt a kölköt, akkor most biztos még pimaszabbnak látom, mert látom az arca rezdülését is, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy mit mondok. És hagyjam már abba, de azonnal. És különben is ez az ásatak hülye duma, amivel itt jöttél, és ez mind rajta van az arcán. És néha még mondja is. És néha azt is mondja, jó van, hagyjon ember, éppen én ezzel nem értek vele. És ugye, akkor erősebb lesz a konfliktus. Na, itt növekedik a szeretet. Itt növekedik ez az erő, hogy itt nem hagyom el, nem hagyom abba, hanem keresem azt a szót, keresem azt az utat, hogy hogy lehetne. Most lehet, hogy éppen úgy, hogy nem vitatkozom vele tovább. Lehet, hogy éppen úgy, hogy egy lépést hátralépek. Lehet, hogy találok egy jobb szót rá, lehet, hogy megérintem. Lehet, hogy azt mondom, hogy jaj, te neked is igazad van. Tehát itt sok mindent kell, hogy úgy mondjam, ügyesen forgatni, tudni minden, de nem engedem el. Tehát azt mondom, hogy tovább szeretek, tovább mozgósítom ezt az erőt, és ez fájhat. Tehát itt nagyon sok ember abba hagyja, ezt mondjuk, ugye, hogy a szeretet fájhat, már többször is emlegettük ezt a kis iránytünket, mert egyszerűen itt, ha abba hagyom, jó, ha te így beszélsz velem, akkor én se, amikor majd megtanulsz rendes hangnemmel beszélni, kikérem magamnak, ezek nem jók itt, mert egyszerűen tovább, tehát tovább mozgósítom ezt a helyzetet, és azt mondom, hogy jó, akkor nézzük meg, honnan lehet ezt megfogni, ezt a problémát. Tehát ez az erő jön ki belőlem, ami tulajdonképpen fölépítheti őt. Na most honnan ez az erő? Most már megint ugye itt vagyunk, de ezt mozgósítani kell, odafordulni, tehát azért van egy-két fogása, jó. Ebben mindenki biztos lehet, hogy ilyen erő minden emberben van. Ez a teremtőnek az adománya, mindenkiben van. Tehát azt mondja a lélektan, és ennek semmilyen vallásos színezete nincs. Igen. Azt mondjuk, hogy minden személyiség magva erő. Tehát a személyiség magvában, mindenkiben erő van. És ezt az erőt, ilyenkor, amikor ezt úgy érezzük meg, hogyha például egy nagy nehézség tört, egy nagy, akár katasztrófa, akár egy baleset, akár egy nagy fájdalom, egy nagy visszautasítottság, egy nagy, valami nagy nehézség történik az életünkben, és mégis talpon tudunk maradni. Ekkor mozgósodott az az erő. Tehát például sok balesetben szokták mondani, hogy hát te figyelj, leszakadt a férkarod, hogy tudtál a másik feleddel még segíteni, hogy ki mentsd a többieket? Hogy tudtál bemenni egy égő házba, hogy kihozzad azt a kisgyereket, mikor te rajtad se volt semmi, érted? És hogy tudtál egy ilyen, nem tudom én, egy ekkora konfliktusban ilyen higgadtan válaszolni, vagy mégis megölelni a másikat, vagy ilyenek? És akkor az ember visszagondolva tényleg nem tudja, hogy tudott. Honnan volt ez az erő? Na ez a személyiség magának az ereje. Erre szoktuk azt mondani, csak ilyen hétköznapi szólása, hogy szedd össze magad. Ez az. Szedd össze magad. És akkor érezzük azt, hogy tulajdonképpen vagyunk olyan szétszórt állapotban, amikor úgy nem működik semmi, és hogyha valóban egy valamilyen esemény, vagy valamilyen felszólítás úgy összeránt minket, akkor ezt az erőt, ezt szedjük össze. Ilyen ereje a destruktív embereknek is van. Ezt nagyon érezzük, érted? Hát egy bankrabló, most vagyunk ennél a buta példánál, azt mondjuk, hogy egy a bankrabló nagyon is összeszedi a belső erejét. Mindenen hát, keresztül megy. Hát az a félelmen, a, nem tudom én, a hát ha elkapnak, mi lesz a következmények, de nem tudom micsoda, és ennek ellenére is lehet, hogy napokig tudja mozgósítani ezt az erejét, vagy akár még tovább. Tehát azért ez egy tényleg azt mondom, hogy világnézettől, nem tudom én, minőségtől, vagy mindenféle lelki finomságtól is függetlenül létezik az emberben ez a belső erő, ami hegyeket mozgat, de ez tényleg ez az erő. Na most, és hogyha azt mondjuk, hogy ezt az erőt, mi az, ami kikezdheti? És itt ez egy nagyon fontos pont, nem lehet kívülről kikezdeni, ez belülről lehet kikezdeni. Ez a miénk. Mert a belülről kikezdés az azt jelenti, hogy elkezdem a körülményeket nézegetni, és nyalogatni azt a nehézséget, ami nem engedi, hogy ez mozgósodj. Ezekkel a gyerekekkel, most ezekkel a szülőkkel, na most ebben az országban, tényleg, most ilyen tantervel, most komolyan, de most ebbe a melegbe, jaj, ez a 7. osztály, jaj, ennek a szülei is már réges, és akkor elkezded magadban ezt leépíteni. De ez lehet egy házasságban is, hát nézd meg, ezzel az emberre nem lehet kezdeni semmi. Hány olyan, ezért látunk ilyet, például házasságban, hogy nagyon nehéz problémákon úrrá tudtak lenni. Nagyon nehezeken. Azért, mert tudta mind a kettő mozgósítani ezt a belső erejét. Vagy ennél sokkal kisebb problémáknál elengedték magukat is, meg egymást is. És egyszerűen szétestek, ugye? És hogy tudták-e mozgósítani ezt az erőt, hogy nem, ugye ezt nevezük negációnak, a tagadásnak, tehát amikor én magam letagadom, hogy van ilyen, felmorzsolom ezt az erőt, szokták azt is mondani, hogyha, hát tanár vagyok is, sok ilyen példám van, hogyha tanáriban például elkezdenek ugye a tanárok beszélgetni, nem tudom én, Pistikéről, hogy ez lehetetlen ez az alak. Te ezzel nem lehetek csinálni semmit. Tehát én is a múltkor, te ez tényleg. És ennek már heted iziglen is, láttad azt is, és a többi, és ott ragozzák, hogy mennyire lehetetlen. És én is hozzáadom a magamét, hogy hát én se bírok vele. Tehát én is tényleg már mindent megpróbáltam, de nem bírok vele. És ezt hangsúlyozom jó sokszor, át is élem. Na, ezután bemegyek a 7. osztályba, ott van Pistike. Felveszem azt a testtartást, amit szoktam látni tekintélyeknél. Mert itt aztán rend lesz, és Pisti, nyomás a helyedre, mert különben, és mit tudom én, mindent előveszek, és Pisti kajánul szembe röhög. Mert régesség megérezte azt, hogy én a tanáriba őről lemondtam. És én már magamban úgy tekintek rá, hogy én nem bírok veled, Pisti. Tehát ordít most a szám, meg mondok mindent, meg lehet, hogy be is írtam, de mindent csináltam, de én úgy tudom, azt tartom magamról, hogy nem bírok veled. És Pisti megérzi, de ezt egyébként osztályok is, ugye addig szoktak valamit csinálni, hogy sírva kimegy a tanár. Tehát gyakorlatilag először is magunkba tudjuk ezt felőrölni, és ez a tagadás, ez egy kicsit ízlik is, és akkor utána szétesik. Viszont az összeszedésre is van módunk, tulajdonképpen egy pillanatra ebben a helyzetben megállni, és koncentrálni valóban arra, hogy bennem erő van. Ezt egyébként csúcsvezetőknek szokták tanítani, hogy hogyan csináld ezt, hogy ne rögtön azonnal, ami a szívemen, a számon, stb., hanem gyűjtsd össze magad, szedd össze magad. Néha adnak is így ilyen emlékeztetőre ilyen kis egy követ. Sok vezető asztalán van egy kő. Ezt lehet látni, ez sok ilyen tréningen ajánlják ezt a kis jelet. A kő szilárdsága emlékeztessen téged arra, hogy benned is egy ilyen szilárd, megbízható, jól megfogható, összesűrűsödhető erő van. És azt mondja, hogy például van egy nehéz telefonbeszélgetésed, vagy egy nehéz tárgyalásod. És fogod, ott van az a kő az asztalon, és azt mondod, mondjuk csöng a telefon, és nem rögtön veszed fel, hanem először, hogy kicsit megérinted, arra gondolsz, aha, most összeszedem magam, és egész másképp fogsz beleszólni a telefonba. Másképp fogsz. Ugyanúgy, ahogy a Pistikénél áthallatszott az, hogy bennem nincs erő, itt áthallatszik az, hogy na gyerünk, itt vagyok, kézbe vagyok, lehet menni. Tehát ezt az erős előtt először is mozgósítani kell. És ehhez még azért említsük meg, hát hiszen keresztény emberek vagyunk, még bennem még egy erő is lakik. Tehát ez már a második ilyen erő. Tehát amikor azt mondom, hogy tényleg a keresztségben megkaptuk, vagy a bérmálással pláne egy ilyen még küldetésben is megkaptuk a Szentlélek erejét. Tehát amikor elkezdjük ezt magunkban nyávogni, de tényleg szó szerint, ez egy pont keresztény embereknél szomorú ezt látni. Jaj, én erre nem vagyok képes, én erre nem vagyok méltó, jaj, én nekem ez. Mi az, hogy nem? Először is a teremtettségednél fogva kaptál hozzá lehetőséget, másodszor is pedig Isten benned él. Hát nem mondd már azt, hogy Istennel nem vagy képes rá. Tehát akkor mozgósítsd azt. Tehát egyszerűen hívd meg. Hívd meg, hogy most mozgósodjon ez az erő, és jöjjön ő is. Tehát egyszerűen ez a kettős energia, ez biztos, hogy képes arra, hogy úgy odaforduljunk a másikhoz, hogy az úgy valami ebből az áramlásból, tehát ami őt építheti, érzékel. Tehát azt mondja, hogy aha, ez az ember, ez azt akarja, hogy én nevekedjek. Tehát most nyilván, tehát hogy nem rosszat akar, hogy nem ellenem van, bár nagyon nehéz, amit mond. Tehát itt van az a, szoktuk mondani tanára is, hogy szigorú volt, de igazságos, és nagyon szerettük.
Igen, igen.
Tehát ez az, amit azért azt hiszem, hogy ezt újra fel kell elevenítenünk, hogy ilyen erő létezik, és hogy ez mozgósítható mindenki számára. Tehát ez nem csak azoknak a nagyon-nagyon kiváló embereknek a sajátja, hanem ez minden, például minden nevelőnek, ezzel kell dolgozni. És hogyha az ember nap mint nap ezzel dolgozik, ha nap mint nap összeszedem magam, ha nap mint nap ebben megerősödök, és kérek is hozzá, és kapcsolatban vagyok azzal az erővel, aki bennem lakik, akkor ebben én is növekedek. És ezért azt lehet mondani, hogy a nagy nevelőknek ez a nagysága. Tehát, hogy minden nap ezzel, és nyilvánvaló, hogy ez megtermel egy olyan személyiséget, vagy kifejleszt egy olyan személyiséget. Nagyon érdekes, lehet, hogy ebben a műsorban már emlegettük, Ács István segédpüspök volt, nagyon nagy külső tekintélye volt, ugye abban az időben, pláne még ugye új püspök, hogy jó. És azt mondja, mégis ennek ellenére úgy éreztem magam, mint egy összegyűrt papíros, amit félredobtak, és a kuka mellé esett, és arra jött egy valaki, és rátaposott. Na most képzeljük el ezt az önértékelést, annak ellenére, hogy mindene tele van, kezet csókolnak neki, és nem tudom én, szőnyeget terítenek a lába el, és mégis így érzi. Tehát szétmorzsolta azt a belső erejét. És azt mondja, egyszer csak rádöbbentem arra, hogy te Úristen, hát engem Isten felemelt. Hát engem Isten felemelt, hát van egy ilyen szövetségünk, hogy úgy mondjam, mint azt a gyűrött papírt, kisimogatott. Hát azt mondja, persze gyűrött vagyok, meg az a lábnyom is rajtam van, meg kicsit koszos is vagyok, tehát nem valami tökéletes az egész dolog, de egy üzenetet írt rám. És ez az üzenet csak az én papíromon van, tehát rám írta, és azt mondja, abban a pillanatban rájöttem, ettől az üzenettől van értelme az életemnek. És azért megfordult ez az egész, és lett erőm. Most itt kanyarodunk ahhoz, és talán majd legközelebb folytatjuk is, hogy akinél észrevesszük azt, tehát észleljük egy másik emberbe, hogy üzenete van a számomra, na, az lesz a tekintély. És ezt az üzenetet is mozgósítani kell még, tehát arról is érdemes majd beszélgetni, de hogy, ugye, tehát, hogy ezért lehet az, hogy nem minden ember, nem mindenkinek ugyanolyan súlyú tekintély személye. Aki üzenetet hordoz az én számomra, és most vegyük csak sorba, érted? És ez nagyon fontos, a szülők mindig üzenetet hordoznak a gyerekük számára, vagy hordozhatnának. Tehát a szülők. De ugyanígy belépnek az életünkbe, érted? Egy lelkivezető, egy edző, egy barát, egy előjáró, egy valaki, érted? Aki rátekintek, most éppen, hogy említetted Albert Schweitzert, hát Albert Schweitzernek nekem hozzám is van üzenete. Tehát van, üzenetet van. Hordozott a számomra. És lehet, hogy valakinek meg, nem tudom, egy Gandhi hordoz üzenetet. Jézus nagyon sokaknak, azt lehet mondani talán mindenkinek, de nagyon érdekes, hogy Jézus is van, akire feltekint. Tehát azért Jézus nem akármilyen személyiség, és azt mondja, hogy mindenkor atyám akaratát teljesítem. Tehát atyám üzenetet hordoz a számomra, én rátekintek, és onnan is meritek erőt. De azt is lehetett érezni, ugye Jézusról mondja, hogy úgy beszélt, mint akinek ereje van, vagy ahogy is van.
Igen.
Erő jött ki belőle, stb. Ez ugyanaz. Mozgosította a saját erejét, és mindenkor atyám akaratát teljesítette.
No, hát a mai alkalommal úgy gondolom, hogy egy szeletkéjét megtanultuk, vagy betekintettünk, ha nem is tanultuk meg, de betekintettünk abba a nagyon-nagyon összetett probléma halmazba, ami a tekintélyt jelenti. Ez az erő mindenféleképpen nem reménytelen, hogy magunkba előszedjük, és tudjuk mások fele is ezt az odafigyelést, ezt a közlést, hogy fontos vagy számomra, és abban a pillanatban valóban tekintélyé válunk. Következő pénteken fogjuk folytatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!